8 óra 18 perc van, a kötvénypiaci folyamatok mindig egyfajta lakmuszpapírként működnek, azzal kapcsolatban, hogy hogyan teljesítenek a gazdaságok, milyen kilátások rajzolódnak ki az egyes piacokon. Itt van velünk a telefonvonalban János Zsolt, független pénzpiaci szakértő. Jó reggelt kívánok!
Nagyon szép, jó reggelt!
Most az elmúlt időszakban visszajöttek a kötvényhozamok. Ez mire utal, most mekkora a kereslet igazából a kötvények iránt? Szerintem kezdjünk az Egyesült Államokkal.
Valójában a kötvénypiaci kereslet nagyon foglalkoztatja a tőzsdét. Ennyire összehangoltan a kötvénypiac és a részvénypiac már elég rég nem mozgott egymással. 2-3 héttel ezelőtt a kereslet gyenge volt a hosszú futamidő kötvényeknél. Ennek az volt a konzekvenciája, hogy a kamatok emelkedtek, 5,5% irányába ment már a 10 éves dollárkötvény. Ez fordult az elmúlt két hétbe, és honnan jött ez a fordulás? A piac elkezdett azzal a gondolattal inkább foglalkozni, és magát szórakoztatni, hogy 2024-ben legalább 1,1-1,2%-os kamatcsökkenés várható, és ezt is kezdte beárazni, ezért jött a pozitív hangulat és a nagyon erős rally a részvénypiacokon.
Tehát kicsit megnőtt a kockázati vágy, de ön azt mondta, hogy elkezdtek a befektetők ezzel szórakozgatni, vagy ezzel spekulálgatni, tehát annyira nincs alapja ezen kamatcsökkentési várakozásnak?
Hát pontosan, tehát alapjában ugye a kamatokat miért csökkenti a központi bank, vagy azért, mert ez a számokból látható, hogy szükséges, vagy valami nagyobb probléma esik ki a szekrényből. Aktuálisan az, ami alátámasztaná ezt a lépést, az tovább is az ingatlanpiacoknak a problémája. A globális szintről nézve kezdődik az ingatlan, vagy folytatódik az ingatlanpiac probléma Kínába. Ott egy ilyen 450 milliárd dolláros különleges támogató csomagon gondolkozik a kínai kormány. Amerikai ingatlanpiac áll, európai ingatlanpiac áll a magas kamatok miatt, tehát itt megvan egy alátámasztott remény oldala, hogy a kamatokat csökkenteni kell, mert az ingatlanpiacoknak nagyon erős lehet a kihatása a banki struktúrákra. Tehát ezért spekulál ezzel a piac, de Jay Powell azt jelezte, hogy hát maximum 0,3%-ot csökkentene.
Ez nagyon mérsékelt, igen.
Nagyon mérsékelt. Itt így a piac ellenáll, mert azt mondja a piac, hogy na ja, azok a központi bankárok, akik most azt mondják, hogy az infláció nincsen még legyőzve, és ezért sokat kell tenni az infláció ellen. Ezek ugyanazok a központi bankárok, akik két évvel ezelőtt ilyen időben azt mondták, hogy az infláció az átmeneti jelenség, és nem kell semmit csinálni. Tehát itt nagyon fogadnak egymás ellen, és ezt persze majd látni fogjuk 24-ben, hogy valójában mennyi kamatcsökkenés fog lenni, de minden olyan megszólalás Jay Powell oldaláról, és ez december 13-án lesz a következő gyűlés, ami azt jelzi, hogy mégsem csökkent, és makacson fennmarad, az elbizonytalanítja a piacokat. Minden olyan megnyilvánulás, hogy akár ha szükséges csökkentünk, az motiválni fogja a piacot.
Azt gondolom, itt a legfrissebb statisztika az OECD országokban a harmadik negyed évben 0,5%-kal bővült a GDP. A nagy gazdaságokat figyelve Japánban, Németországban enyhén csökkent, az Egyesült Államokban nőtt a legnagyobb mértékben negyedéves alapon, tehát ez kicsit arra ösztökélheti Jay Powellt, hogy tényleg a kamatok fenntartása abszolút indokolt.
Abszolút, tehát addig, amíg a gazdaságból egy releváns, nagyon rendszert veszélyeztető esemény, mint akár 2008-ban a Lehman baleset nem történik meg, nem lépnének a központi bankok, ezért megpróbálnak ugye mindent megtenni, hogy az időre a problémákat hosszába húzni. Ezt láttuk az idén az amerikai banki rendszer problémánál, a gyors Credit Suisse felvásárlása UBS oldaláról hasonló sztori volt, ami akár rendszer releváns hullámot elindíthatott volna, de itt közbeléptek a központi bankárok. Tehát így ebből a szempontból minden probléma, ami megjelenik, inkább az időre próbálják ezt halasztani, mint eszkalálni, mert az kamatcsökkentést követelne be.
De ezt a blokkot lezárva, és utána áttérve majd a mesterséges intelligencia piacra, a közeljövőben, középtávon, középhosszú távon most a zászló azért inkább a kockázatosabb eszközöknek áll, egyre inkább az infláció csökkenésével a talán majd javuló gazdasági kilátásokkal, vagy itt a kötvénypiac még tarthatja magát egy ideig, vonzó lehet egy ideig?
Tehát alapjában ez teljesen tisztán a kamatokon múlik. Addig, amíg a kamatok magas szinten maradnak és sem vannak, az minden kockázatos és növekvő iparágnak problémát okoz. A finanszírozás oldaláról, a kereslet oldaláról, ha érzik a fogyasztók, akkor visszafogják nagyon sokszor a fogyasztás pont a nem szükséges iparágakba. Tehát ez minden azon múlik, hogy mi lesz a kamattal. Ezt a jövő év fogja teljesen tisztán mutatni. A legtöbben abból indulnak ki, hogy lesz kamatcsökkentés, de hogy mennyire erős, ez nagyon kérdéses. Ezért 25-26-ban lényegében tisztában fogjuk látni, hogy hol vannak a kamatok, de azért nagyon-nagyon messze van.
A héten a legérdekesebb vállalati történet, vagy legalábbis a legkacifántosabb az a ChatGPT-t lefejlesztő OpenAI vezetőségében történt, Sam Altman igazgatóval, vezérigazgatóval. Menesztették, utána visszahelyezték a pozíciójába. Itt pontosan mi történt, mi lehet a háttérben?
Az érdekes az, hogy ezt még a mai napig sem tudjuk, hogy valójában mi történt. Szivárognak ki információk, de egy héttel ezelőtt, mikor péntek reggel beszélgettünk, akkor még nem is sejtettük, hogy a hétvégén milyen földrengés fog végigmenni Silicon Valley-n, mert pont 15 perccel a tőzsdei zárás előtt jelentette a board be a CEO kirúgását, és a hétvégén nagyon erősen Silicon Valley elbizonytalanodott. Nadella, a Microsoft CEO-ja nagyon erőteljesen fellépett, és ha azt nézzük, akkor ebből a bizonytalanságból ő nagyon erősen jött ki, mert megmutatta azt, hogy menedzsmenti lépéseket hogy lehet meghatározottan és gyorsan megtenni. Microsoftnak az előnye az, hogy nem volt egy percet kérdéses, hogy az OpenAI know-how, vagy akár Altman átkerülne a konkurenciához. Ez megvédte, most újra visszakerültek, de OpenAI-nak a boardi struktúrája teljesen át kell rendeződjön, és ez elbizonytalanította a konkurenciát is, nem az ügyfeleket is, mert azt látták, hogy mennyire egy személyen függ az egész üzletág, és Nvidia héten jelentett számokat, és ott is a CEO nem állta meg, hogy ne rúgjon egy kicsit odarra OpenAI irányába, mert azt mondta, hogy Nvidia a kiszámíthatóság, a stabilitás, tehát minden ügyfelünkkel számíthatni vagyunk, maradunk, és nem szabad elfelejtsük, hogy Altman az elmúlt hónapokban rengeteg pénzt összegyűjtött, mert egy új vállalat indításával spekulált, amelyik pont Nvidia-nak konkurenciája lehetett volna. Tehát itt a paplan alatt a Silicon Valley-be tovább is zajlik a harc, és ezt még ezután fogjuk látni, de Microsoft legalábbis ebből az első fordulatból erősebben tudott kilépni.
Ja, azt tényleg nem akarom kétségbe venni, hogy Sam Altman egy zseniális lángelme, de elég furcsa nekem ez, és lehet, hogy itt a konkrét kompetencián túlmenő szempontok is vannak amögött, hogy tényleg ennyire függ egy személytől egy-egy technológiai vállalkozás, egy-egy startup. Tehát gyakorlatilag a cégnek a renoméját, a presztízsét kapcsolják össze a befektetők egy adott személlyel, és ez nem is feltétlenül akkor csak kompetencia alapú. Tehát lehet, hogy ez alapján más is el tudná végezni ugyanazt a feladatot akár.
Hát ugye ezt láttuk, hogy az egyik oldalról a személy mennyire fontos, mert hát 98%-a az alkalmazottaknak hétfő-kedden aláírt leveleket, hogy ők azonnal ugyanúgy mennek, hogyha az Altman nem jön vissza, akkor ők is eltűntek, és pont ebbe a szektorba is látjuk azt, hogy a vállalatok a személyzet nélkül az emberek nélkül nem érnek nagyon sokat, nincsen belső értékük, tehát mentális know-how az, ami főleg ezekben a szektorokban létezik. A mesterséges intelligencia témában pont az Altman munkája és a szuper mesterséges intelligencia fejlesztése, feltalálása, ez egy nagyon érzékeny pont, erről még sokat fogunk beszélgetni, mert Altman nagyon erősen ellenáll, hogy bizonyos körökbe kerüljön ez az új technológia. Itt még nem tudunk minden információt, állítólag 10-15 évet tartott volna az új technológia feltalálása, szalonképessége, és most úgy tűnik, hogy ez akár lerövidült 2-3 évre, és ez volt a fő vita, oka a board és a CEO között. Ez még több téma lesz, most csak spekulálni lehetne, de a döntő az, hogy egy hét alatt mi tudott történni a piacban, és ma megint péntek van, és már erről szinte nem is beszélünk, mert az egész téma lezajlott.
Beszéljünk viszont még arról, hogy az Nvidia ugye közzétette gyors jelentését, tényleg szárnyal a társaság, bár a Kína ellenes amerikai intézkedések kicsit negatívan érinthetik majd a távol-keleti piacaikat. Összességében a Bloombergen látható elemzői konszenzus alapján tényleg az Nvidia-ra van egy 665 dollár körüli célárfolyam a mostani 500 dollárról. Ez azért arra utal, hogy itt bőven dinamikusan még fejlődés lesz a jövő évben is a mesterséges intelligencia cégek házatáján, vagy már látszódnak repedések?
Tehát ez egyelőre nem látszódik. A mesterséges intelligencia az 2023-at dominálta, és ha megnézzük, hogy az amerikai számok miért olyan erősek 2023-ba, összehasonlítva Európával vagy a világ többi részével, akkor ez a mesterséges intelligencia körüli fantázia az, ami hajtja főleg a technológia vállalatokat. Itt még a következő években fogjuk azt látni, mert most már nem csak fantázia van, hanem direkt a mindennapi gyakorlatba kezd beszivárogni a mesterséges intelligencia felhasználása, és ez tovább fog menni már csak azért is, mert a vállalatok a hatékonyság növelésére koncentrálnak, a kamatok ha magasan maradnak, a költségek magasan maradnak, a forgalom ha csökken, akkor csak egy tényező van, amivel a nyereséget lehet optimalizálni, ez a hatékonyság, és ebbe a legtöbb CEO a mesterséges intelligencia bevonásával lát a legtöbb fantáziát.
Köszönöm szépen a beszélgetést, János Zsolt független pénzpiaci szakértőt hallották, jó hétvégét kívánok, viszont hallásra!
Kellemes hétvéget mindenkinek, viszont hallásra!
Hamarosan friss hírekkel jövünk.